Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben keresztelő János megjelent Júdea pusztájában is így tanított. Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa. Ő volt az, akiről Izaiás próféta ezt mondta, a pusztában kiáltónak szava, készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János öltözéke teveszőrből készült, és bőrübet viselt a derekán, sáska és vadméz volt az étele, kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán vidéke, megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá keresztelkedni, így szólt hozzájuk. Viperák fajzata, kiindított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől. Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét, és ne higgyétek, hogy közben ezt gondolhatjátok a mi atyánk Ábrahám, mert mondom nektek, Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére, kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem. Én csak vízzel keresztelek titeket a bűnbánatra, de aki én utánam jön, az erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő szent élekkel és tűzzel keresztel meg titeket, kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa a szélvét. A búzát naktárába gyűjti, a pejvát pedig oldhatatlan tűzben elégeti. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, az új szövetség azzal az igénnyel lép föl, Pál apostol azt írja, hogy legyen észszerű a ti hódolatotok Isten előtt. Ezért szeretném, hogy megértsétek, hogy a liturgia az hogyan is működik, megértsétek azt, hogy az évközi időben az egyház sorra veszi Jézus nyilvános működésének állomásait, azt, hogy mit tett és mit tanított, viszont az adventi és a nagybőti időszakban tematikusan gyűjti össze az egyházunk a szentírási szakaszokat, hogy így tanítson bennünket, egyfajta katekézist adva arra nézve, hogy az adventnek, illetve a nagybőjtnek mi is az igazi karaktere, mi az igazi lelkülete. Ha az ember elmélyül ezekben a szentírási szakaszokban, azt látjuk, hogy bár mind a két időszak, a nagybőjt is és az advent is bűnbánati idő, mégis lényegileg különbözik egymástól ez a két időszak. Másként böjtölünk, imádkozunk, tartunk bűnbánatot adventben, mint a nagybőjtben. Az advent inkább egy közösségi bűnbánat, amikor az egyház megpróbálja átélni és azonosulni azzal, amit a választott nép érzett akkor, amikor megígérték nekik a megváltót, az üdvözítőt, de még az nem jött el, hogyan készültek az üdvözítőnek, a messiásnak a fogadására, de ebben az adventi időszakban ott van az öröm is, hogy az Úr már eljött, hogy mi nem úgy várakozunk, mint a zsidók várakoztak, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy pontosan mi is fog történni. Mindenféle prófétai jövendőléseknek voltak a birtokában. Nézzétek ezt a mai gyönyörű izaiási részletet is, ami Jézus korára teljesen kiüresedett, pedig annyira világos és annyira örömteli az, ahogyan Izaiás az eljövendő messiásról beszél. Szóval az adventben bár egyrészről bűnbánatot tartunk, mert azt érezzük, hogy rászorulunk Istenre, és Istenen kívül más nem segíthet minket. A Heideggernek volt egy ilyen mondása az utolsó interjújában, élete során nem mondta ki Isten nevét, nem foglalkozott Istennel, legalábbis kifejezetten nem, de az utolsó interjúban azt mondta, hogy már csak egy Isten segíthet meg minket, és a zsidóság is a készülete során, amíg várakozott évszázadokon keresztül a messiásra, egyre jobban megtapasztalta azt, hogy csak Isten segíthet rajtunk. Szóval ez az időszak, az advent, annak az átélése, amit a zsidóság élt át, hogy Isten nélkül semmik sem vagyunk, de közben ott van az öröm, hogy ezt az Istent már megtapasztaltuk, körünkbe fogadtuk, és most is itt van közöttünk. A nagybőjt inkább az egyéni bűnbánatnak az időszaka, hogy elhagytam azt az Istent, aki eljött hozzám, aki lehajolt hozzám, azt megtagadtam és tőle elfordultam. A nagybőjt az komorabb, mint az advent. Nézzétek meg, hogy az adventben itt van az újongó ének, az Alleluja. Ez nagyon fontos része a liturgiának, csak úgy elsikkad, amikor csöndes mise van, akkor valahogy ez az Alleluja olyan fölöslegesnek tűnik, pedig ez öröm újongás, Jahvénak a dicsérete, a Jahve jelenléte fölötti öröm az, ami az ember ajkán van akkor, amikor kimondja az Alleluja szót. Nagybőjben nincsen Alleluja. A nagybőj sokkal komorabb, az Adventben ott bujkál az az öröm, ami aztán majd harsogóvá lesz karácsonykor, amikor megünnepeljük az Úr Jézusnak a születésnapját. Testvéreim, akkor, amikor a nagybőjti időszakban a messiás eljövetelére várakozunk, akkor itt van kikerülhetetlenül ez az izraelsi jövendőlés. Azt kell tudni, testvérek, hogy a zsidóság számára a Tóra után a legfontosabb könyv Izaiás tekercse volt, ezt olvasták a legtöbbet, ez volt az, amit nagyjából majdnem minden felnőtt zsidó férfi fejből tudott. Hiszen olyan sokszor olvasták, annyit foglalkoztak vele, és ezért döbbenetes az, hogy mire eljön a messiás, addigra kiüresedik ez a szöveg. Nézzétek meg, hogy miről is beszél Izaiás jövendőlése, hogy úgy tele lesz a föld az Úr ismeretével, mint ahogyan betöltik a vizek a tengert. Testvérek, arra az időre, mire megjelenik az Úr Jézus, a zsidók már nem nagyon voltak kíváncsiak Istenre. Azt hitték, hogy birtokolják, már pedig azt, amit birtoklunk, azt általában véve nem szoktuk szemlélni. Azt becsukjuk, azt őrizzük, de nem gyönyörködünk benne. Nem voltak nagyon kíváncsiak Istenre, már pedig az Úr Jézus azért jött, hogy az Istent, az Atyát ismertesse meg velünk. Azt merte mondani magáról az Úr Jézus, hogy aki engem lát, az látja az Atyát is. Betelt a föld az Isten ismeretével. Már nem csak a zsidóké az Isten, hanem mindenki, és ezért mondja azt Izaiás jövendőlése, hogy keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsőséges lesz a lakhelye. Jézus az, akiben a pogányok is rátalálnak Isten ismeretére. A zsidók nem voltak kíváncsiak arra, hogy a pogányokkal mi van, úgy gondolták, hogy ővék az Isten, és ennek következtében ridegek és kirekesztőek, elrekesztőek voltak a pogányokkal szemben. Márpedig nézzétek meg, hogy mit mond a mai Szentlecke. A Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus azért vállalta a zsidóság szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, és valóra váltsa az ígéreteket, a pogányok pedig az Isten az irgalmasságáért magasztalják. Testvérek, mi ebben az adventi időszakban Isten igazmondása fölött örvendezünk, afölött, hogy megígérte a messiást, és túl teljesítette az ígéreteket. Olyan ígéreteket adott a zsidóságnak, amit a zsidóság nem értett meg, de az ígéretek már csak azért sem, hiszen az emberi nyelv, az emberi beszéd nem lett volna képes, az emberi elme nem lett volna képes fölfogni azt, ami aztán Jézusban megvalósul. A proféták nem tudtak volna arról beszélni, hogy megtestesül az Isten, hiszen ez meghaladta az emberi gondolkodást, meghaladta az emberi beszédnek a kereteit. És mégis az Úr Jézusban maga az Isten jelent meg, beteljesítette, amit ígért, Isten igazmondónak bizonyult, a proféták igazmondóak voltak, mert amit Isten megígért, az meglett. Ha pedig Isten igazmondó volt Jézus első eljövetelekor, akkor igazmondó lesz a második eljövetelekor is. Ennek következtében örvendünk, testvérek, hogy nem kell félnünk Krisztus második eljövetelétől, sem akkor attól, ami majd a világ végén lesz, sem attól, ami az én életemben lesz. A halállal Isten nem megbüntet, nem csapdát állít, nem lecsap rám, hanem hazavezet, hazahív, és beteljesít engem, mint ahogy a majd beteljesíti a világot. Ha egyszer Isten megígérte, hogy eljön, el is jött, és ha megígéri azt, hogy a halálom az beteljesülés lesz, akkor az is lesz. Azaz mi az Istent az igazmondásáért és az irgalmasságáért magasztaljuk. Ez az adventi örömnek a forrása. Nézzétek meg, testvérek, hogy a mai evangéliumi szakaszban profétai módon lép föl Keresztelő János. A profétai küldetés, már pedig minden megkeresztelt embernek profétai küldetése van a világban, azt is jelenti, hogy Istenen kívül legfeljebb magától fél az ember, senki mástól. Keresztelő János azokat, akik az akkori kornak voltak a hatalmasai, mondjuk így, hogy a politikusai, a szadduceusok, akik a vallási vezetők voltak, a vallási előkelőségek voltak, a farizeusok, akik nagy tekintélynek örventek a nép körében, és ők voltak a népnek a szellemi vezetői, ezeknek meri azt mondani, Keresztelő János, hogy viperák fajzata. Úgy zárójelbe szeretném hozzátenni, hogy mi ilyen nagyon kegyes dolognak tekintjük a Szentírást, és meg vagyunk botránkozva akkor, amikor egy pap vagy egy hívő ember valami csúnya szót ejt ki a száján, akkor nézzétek meg, hogy azért az Új Szövetségben hány szidalom hangzik el, még az Úr Jézus szájáról is, amikor azt mondja, hogy mondjátok meg annak a rókának, mármint Heródesnek, hogy még 3 napig dolgozom, aztán majd elérkezem a célomhoz. Azt mondja Heródesnek, hogy róka, Keresztelő János pedig azt mondja, hogy viperák fajzata, prófétai küldetése van, ami azt jelenti, hogy társadalom kritikát hajt végre. Ugyanígy kell nekünk bizonyos értelemben felnőtt, normális, kiművelt keresztényeknek egyfajta egyház kritikát is végrehajtani. És ilyen értelemben azt kell mondjam, testvérek, hogy a hitoktatásunk az valamilyen módon így kibicsaklott vagy kisiklott, mert mi elsősorban erkölcsöt tanítunk Isten ismeret helyett. Mi az egyes tetteket mérlegeljük, hogy az bocsánatos bűn, súlyos bűn, halálos bűne, és természetesen esténként az embernek érdemes végignézni a napját, hogy az egyes tettei helyesek voltak-e vagy nem, de a Szentírásnak, az Új Szövetségnek teljesen más a lelkülete, más a szellemisége. Az Új Szövetség elsősorban, és az Ószövetségre alapozottan, elsősorban azt nézi, hogy az ember élete, az mint út, az merre felé vezet. Mint út Isten felé vezete, vagy a pusztulásba visz. És így lehet megérteni, hogy a megtérésnek az ószövetségi szava a súb, az azt jelenti, hogy megfordulni, visszatérni. Rossz úton jártam, az én utam nem Isten felé vezetett, hanem a pusztulásba vitt, ezért az a logikus és az a természetes, az az Istennek tetsző, hogy megfordulok ezen az úton, és visszatérek arra, ami az életnek az útja, ami az Istennek az útja. Ugyanezt jelenti egyébként, csak máshonnan megközelítve, az Új Szövetségnek a megtérés szava, a görög szó, a metanoia, ami azt jelenti, hogy rosszul gondolkodtál eddig, máshol kerested az értékeket, máshol kerested az üdvösséget, most fordítsd meg a gondolkodásodat, változtasd meg a gondolkodásodat, és gondolkozz helyesen, Istenhez illően, és az élethez illően. Gondolkozz úgy, amiből élet fakad, és nem pedig halál. Azt gondolom, testvérek, hogy ez egy olyan szemlélet, amivel az ember gyakorlatilag megbocsátóbb tud lenni másokkal szemben, és irgalmasabb tud lenni talán magával szemben is. Az életem egésze van-e Istenre irányulva, vagy nem? És ebből a szempontból lehet azt mondani, hogy egyes tetteinkkel a pusztulásunkat idézzük elő, hogy egyes tetteinkből olyan út rakódik össze, ami elvezet Istentől, elvezet az élettől, az örökké valóságtól. És ezért fontos, testvérek, hogy az adventi időszakban a megtérésre szólító szót azt értsük meg és fogadjuk meg. Ez nem erkölcsi természetű elsősorban. Természetesen, aki lop, az ne lopjon többet, aki hazudik, az ne hazudjon többet, de ezzel még az egész élete nincs Istenre irányítva. Ettől lehet jó polgár, ettől lehet etikus ember, hát ettől lehet egy közösségnek megbecsült tagja, de ettől még az élete nincsen Istenre irányítva, hiszen a farizeusok sem loptak, a farizeusok sem hazudtak, erkölcsös emberek voltak, csak éppenséggel lenézték a többieket. Nézzétek meg, hogy az Úr Jézus sosem az erkölcsileg elítélhetőeket ítélte el, hanem azokat, akik másokat lenéztek, akik másokat megvetettek, akik magukat különbnek gondolták másoknál, azért, mert hogy én külön vagyok, mert én nem lopok, nem csalok, nem hazudok. És hány katolikus emberrel találkozom, aki megreked ezen a farizeusi szinten, és nem érti meg, hogy a megtérésre szólító szó, az nekünk szól, azoknak, akik amúgy erkölcsösek vagyunk, vagy erkölcsösnek gondoljuk magunkat. Nekünk, akik megpróbálunk jó polgárok, jó emberek lenni, nekünk szól az, hogy forduljál meg, mert az utad az a pusztulásba vezet, mert a te utad az a tékozó fiú bátyjának az útja, aki nem akar közösködni az öcsével, aki vétkezett. ez a mai evangéliumi szakasz, testvérek, úgy állítja elén keresztelő János, mint aki tudatában van a saját szerepének, tudja a maga helyét. Ez a mai világban nagyon ritka, hogy valaki pontosan tudná a saját helyét. Általában vagy túlértékeljük magunkat, és lenézünk másokat, vagy alulértékeljük magunkat, és így sóvárgunk mások útja után, mások erkölcsisége vagy eredményei után. Valójában véve a kérdés az, hogy Isten szemében ki vagyok én. És a megtérésünk templomba járó jó keresztényeknek, jó embereknek az lenne, hogy az Úr Jézushoz mérjük magunkat. Nem a mindenséghez mérjük magunkat, testvérek, hanem az Úr Jézushoz, az evangéliumhoz, ami pedig nagyon egyértelmű. Nevezetesen nézzétek meg, hogy az Úr Jézus nem tesz mást, mint beteljesíti azt, amit Izaiás jövendő róla, hogy nem a szerint ítél majd, amit a szem lát, amit a fül hall, hanem igazságosan ítél, és a szegényeket fölemeli, és a szegények felé fordul. A mi egyházunk gőgössé lett, és a gazdagok egyházává váltunk, és kiveszett belőlünk a részvét, vagy az együttérzés, és ezért aztán az Úr Jézushoz kellene visszatérnünk. Ahhoz a Jézushoz, aki szegényé lett azért, hogy minket gazdaggá tegyen. Nem anyagilag, hanem Istenben gazdagodva. Istenben akar bennünket gazdagítani. Úgyhogy testvérek, szeretném, hogyha megértenénk, mit is jelent az adventi öröm. Mi nem karácsonyra várunk pusztán. Persze a gyerekek kifejezetten várják a karácsonyt, azt a hangulatot, azt az ízt, amit a karácsony jelent a számukra. De a karácsony az nem hangulat kérdése, hanem az egy születésnap, Isten irgalmának a születésnapja. És ezért örvendezünk, és természetesen ezért tartunk bűnbánatot, hogy alkalmasak legyünk arra, hogy be tudjuk fogadni a minket meglátogató Istent, aki most is itt van közöttünk. Úgy tehát, ahogyan Isten igazmondónak bizonyult, akkor, amikor az Úr Jézus eljött, és Isten első eljövetelében Isten szavahihető volt, ugyanúgy lesz szavahihető akkor, amikor majd hazahív bennünket, és ez az öröm kellene, hogy áthasson bennünket, és ezzel az örömmel készüljünk Jézus születésnapjára. Amen.